Kedves hallgatóink, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a következő percekben dr. Lénárt Ágotával, sportpszichológussal, terapeutával, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékvezetőjével fogok beszélgetni, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Egy nagyon sokszínű és sokrétű karriert tudhat a magáénak. Kezdjük először a sportolói karrierrel. Hogyan kezdődött mindez?
Honvédelmi napon vettünk részt, és nagyon megtetszett akkor a lövészet, szerettem is volna elkezdeni, de hát a szüleim azt mondták, hogy még várjunk vele, aztán a második évben már úgy mentem haza, hogy szeretnék lövész lenni. Így indult, és hát természetesen ugyanazokat a szülői jókívánságokat kaptam, hogy legyek benne sikeres, de nem mehet a tanulás rovására, tehát gondolom ugyanazokat, amit minden serdülő hal ebben az életkorban.
Melyiket szereti jobban, a sportlövészetet vagy a számszeríjászatot?
Amikor 15 évesen megkérdezték tőlem, hogy meddig akarok lőni, akkor mondtam, hogy nem értem a kérdést. Én ezt annyira szeretem, hogy egész életemben szeretném csinálni, és nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy ezt meg is engedte, tehát, hogy gyakorlatilag én nagyon szerettem volna igazi élsportoló lenni főállásban, de ezt valahogy nem tudtam összehozni, és utólag már azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy így alakult, mert sokkal több embernek tudtam ilyen módon segíteni, mint hogyha csak egy egyéni karrierben gondolkodom. Az viszont a munkámban nagyon nagy segítséget ad, hogy a gyakorlati részét, illetve hogy a másik oldalon állás, ami a versenyzést jelenti, a másik oldalon állás megadta azokat az élményeket, tapasztalatokat, amivel sokkal közelebb tudok kerülni a sportolókhoz, és ennek megfelelően azt gondolom, hogy többet is tudok nekik segíteni. Puskás lövőként kezdtem, ami azt jelenti, hogy 11 évig voltam ebben a szakákban. Gyakorlatilag lőttünk légpuskát is, és 50 méteres úgynevezett robbanószámokat is, de hát annak idején a Magyar Honvédelmi Szövetségben pontrendszerben versenyeztek egymással a klubok, tehát nekünk ugyanúgy meg kellett tanulnunk pisztolyozni is, és ugyanúgy a 10 méteres légpisztolyt és az 50 méteres sportpisztolyt is lőnünk kellett. De inkább puskás voltam, tehát az volt a fő versenyszámom. A számszeríjászat már az egyetemi évek után jött, mert akkoriban én már dolgoztam is, és a pszichológus diplomát nappali mellett nem lehetett volna elvégezni, hanem csak levelező tagozaton, úgyhogy akkor egy néhány év kimaradt a lövészet szempontjából. Aztán egyszer csak meghívást kaptunk Németországba, hogy nézzük meg ezt a különleges úgynevezett field számszeri szakágat. Tehát nagyon érdekes volt, mert oda jött a német szövetségi kapitány, és megkérdezte, hogy hát te mit üldögélsz itt a padon, nem tudsz lőni? Mondtam, hogy de tudok lőni. Térült, fordult, kihozott egy számszeriet, azt mondta, hogy na jó, van, akkor menjél lőni. Hát ez volt a baj, mert hogy innentől kezdve természetesen beleszerettem ebbe is. Először nagyon furcsa volt, hogy időre kell lőni nálunk, 3 perc alatt kell 3 lövést leadni, 65, 50 és 35 méterre lövünk, de aztán természetesen ehhez is hozzászokik az ember, és hát a Magyar Számszeríjász Sportszövetség most ebben az évben ünnepli a 30. éves évfordulóját, úgyhogy a klubok és a szövetség megalakításától kezdve az első pillanattól benne vagyok, és hát most is aktív tevékeny részese. Tavaly és az idén világbajnokságot rendeztünk Dunavarsányba, ennek volt geopolitikai háttere is természetesen a háború kapcsán, sőt még az idén a világkupa döntőt is megszervezhettük, ahol 16 férfi, a világ 16 legjobb férfi és 16 női versenyzője vett részt, amiben több magyar is indult, többek között én is indulhattam, és ez nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy a legjobbak között. Ez már versenyezhettünk, és akkor ez már inkább egy ilyen ajándék ezzel kapcsolatosan, hogy az ember egy ilyen rangos eseményen is részt tud venni. Én mind a kettőt szeretem, tehát ha holnaptól légpuskát adnának a kezembe, akkor szerintem azt is ugyanolyan kedvel csinálnám.
Melyiket tart a sportolói karrierje csúcsának, hiszen többször is megválasztották az év sportolójával?
Az már a számszeríban volt, tehát azért végül is a 30 év alatt én már csak ezt a szakágat lőttem, és hát ennek megfelelően ebben vannak nagyobb eredményeim is.
Aztán jelentkezett egy tanárképzőbe, ahol is eltöltött pár évet. Ezeket hogyan élte meg, és végül hogyan ment át a pszichológiára?
Igen, ez egy kalandos történet, tényleg így van. Magyar-orosz szakos tanárként kezdtem, és maradtam is volna ott, ha akkoriban az igazgató nem minősíti a továbbtanulási törekvéseimet karrierizmusnak, és nemes egyszerűséggel ki is rakott az iskolából. Én mondtam, hogy hát én lennék egy nagyon jó iskolapszichológus, ez miért nem jó neki, úgy tűnik valami miatt nem. És ennek megfelelően adódott egy lehetőség 2-3 hónappal később, a testnevelési egyetem pszichológia tanszékére kerestek szakembert. Ez akkoriban egy induló szak volt, mármint induló tanszék volt, és én gyakorlatilag párhuzamosan végeztem az ezzel kapcsolatos iskolákat, tehát én egyszerre kezdtem el dolgozni ezen a területen, és egyszerre jártam egyetemre is. Ami egyik oldalról nagyon jó volt, mert a legfrissebb ismereteket nagyon könnyen szépen át lehetett adni, és a hallgatóknak is be lehetett vonni az oktatásba. Ezt a részét természetesen nagyon szerettem, bár eléggé megterhelő volt egyszerre dolgozni és egyetemre járni.
Hogyan dolgozik egy sportpszichológus? Milyen módszerekkel?
Ahhoz, hogy ezt így ilyen szempontból közelebb vigyük a hallgatóknak, azt is érteni kell, hogy az én esetemben ez egy 3 lábon álló pillért jelent, ami azt jelenti, hogy oktatok az egyetemen, ott vannak kutatással kapcsolatos tevékenységeink is, amiben természetesen én a lövészetet választottam, és lézeres és optoelektronikai rendszerekkel vizsgáltam a lövész mozgásait, és ennek megfelelően ezeknek az elemzését is elvégeztem. A harmadik pedig pontosan ez a gyakorlati munka, ahol sportolókat készítünk fel a csúcs teljesítményre. És ennek megfelelően a sportpszichológiában gold standardek, arany standardek vannak, amit vannak olyan módszerek, amit az egész világon mindenhol így csinálnak, tehát a legtöbb tankönyvben megtaláljuk ezeket a módszereket. A relaxációs részt az első talán, amit ki lehet emelni, ez átkapcsolás a nyugalmi tónusra, autogén tréninget szoktunk tanítani a klasszikus Schulzi módszernek megfelelően. Tehát ez arra való, hogy a sportolónak legyen egy úgynevezett pszichoregulációja, egy önszabályozó képessége, aminek a segítségével be tudja állítani azt az állapotot, amivel ő a legjobban tud versenyezni. Ez az állapot az úgynevezett optimális funkcionálási zóna. Ebben kell lennie, és hogyha megpróbálna kibillenni belőle, akkor ezt nagyon hamar észre kell neki venni, hogy vissza tudja magát tennie a megfelelő állapotba. A másik nagy módszer csoport a mentál tréning. A mentál tréning azt jelenti, hogy mozgássorok elképzelése fejben, gondolatban. Miért jó ez? Egyrészt, mert megtanulja a sportoló a mozgás tökéletes kivitelezését, hibát tud javítani, kieső edzést tud a segítségével pótolni, és ha betegség vagy sérülés esetén kiesik a munkából, akkor sem fog annyira visszaesni, hogyha fejben, gondolatban edzéseket csinál. Rögtön fölmerülhet a kérdés, hogy ez a hétköznapi ember számára is jó. Természetesen igen, hiszen a relaxációval, egy jól végzett 20-25 perces relaxációval 2-3 órányi alvást lehet pótolni, a mentáltréning segítségével pedig föl lehet készülni mindenféle olyan feladatra, ami mindenkinek az életébe adódhat, vizsgázni kell, prezentálnia kell, elő kell adnia magát, hogy milyen munkát végzett, és ezzel kapcsolatosan vitatkoznia kell, vagy beszámolnia. Tehát egy jó néhány olyan terület van, ami mindenkinek az életében megjelenik. A harmadik nagy módszercsoport a figyelemkoncentráció, ami pontosan azt jelenti, hogy hogyan tudunk fókuszáltan figyelni egy adott területre, hogy ne kalandozzanak el a gondolataink, ne jöjjenek be zavaró gondolatok, hiszen elég az, hogyha csak arra gondolunk, hogy a sportoló arra gondol, hogy ő nyerni fog, ahelyett, hogy mi lenne neki a dolga, tehát hogy az adott pillanatban mit kell csinálnia. Tehát a gondolatainknak a megrendszabályozása, megregulázása nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, hogy az energiát, a pszichés energiát arra fordítsuk, ami a jó teljesítményhez szükséges. A másik pedig, hogy csak azokat a gondolatokat engedjük be, amikre szükségünk van. Ezt a módszert búrának is szokták nevezni a sportolók, aminek az a lényege, hogy bezárják magukat egy olyan adott körbe, amiből csak arra tudnak koncentrálni, amire kell. Tehát csak én, a pálya és a feladat. Van egy ilyen célformula, ami pontosan ezt fejezi ki. A másik pedig a búrának van egy olyan szerepe is, mint a sejt félig áteresztő hártyájának, hogy csak azt az információt engedje be, amire igazán szükség van, és amire nem, azt megzárja ki. Tehát ezek nagyon egyszerű dolgoknak tűnnek, de hogyha kipróbálják a kedves hallgatók, akkor rájönnek, hogy a gondolataink néha bizony csaponganak, és meg kell őket fogni, rendszabályozni kell őket, mert különben elkanyarodnak a gondolataink, és egy-egy ilyen elkanyarodás már elég ahhoz, hogy valami hiba bekövetkezzen. De ezt például a hétköznapi ember is megtapasztalja a vezetés közben, csak egy pillanatra oldalra néz, és nem kellett volna, mert előtte már fékezett valaki, és akkor neki is esetleg vészfékeznie kell. A negyedik nagy módszercsoport pedig a stratégia, taktika, ami csapatsportágakban, küzdősportágakban természetesen egészen másképp jelenik meg, hiszen ott van ellenfél is. De olyan sportágokban is megjelenhet, ahol a versenyző csak saját magával versenyzik, de az időjárási befolyásoló körülmények közepette meg kell neki választania, hogy például melyik időpillanatban tesz meg bizonyos tevékenységeket. Tehát az időjárás, szél, nap, eső befolyásoló szerepét figyelembe véve ő dönti el, hogy például mikor indítja el a futását, például egy nekifutással járó számokban, és így tovább. Tehát a stratégia taktikának szerepe van ezzel kapcsolatosan, még akkor is, amikor például egy hosszas versenyzés után este van a döntő. Mit fog csinálni előtte? Pihen, relaxál, eszik, iszik, félrevonul, átgondolja a helyzeteket és lefuttatja magában a hibás részeket újra már kijavított formában, hogy az esti döntőre jó legyen. Kér tanácsot, ennek megfelelően csinál valamilyen változtatást a technikai eszközökön. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolog lehet, ami ezzel kapcsolatosan segíti a jó formába lendülést. Ennek a beosztása, ennek a megtervezése is egy nagyon fontos feladat, hiszen az adott pillanatban még lehet, hogy még módosítani is kell rajta, ami pontosan azt jelenti, hogy eddig mindig így csináltam, de most be kell tenni egy olyan elemet, amit megkövetel a helyzet, tehát például jobban elfáradtak az izmaim, akkor be kell rakni még egy gyúrást, és így tovább. Tehát a sport ilyen szempontból nagyon-nagyon megtanítja az embereket arra, hogy hogyan kell tervezni, azt hogyan kell végigcsinálni, és hogyha valami hiba adódik, akkor ezt hogyan kell kijavítani. Nagyon érdekes, hogy például a vállalati munkában, hogyha két teljesen egyforma jelölt van, akkor a vállalatvezetők szívesebben veszik föl a sportolókat, pontosan azért, mert tudják, hogy ők szívósak, kitartóak, és ennek megfelelően talán jobb feladatra való hangolódó képességekkel rendelkeznek, mint úgymond a civilek. És igen, a sport erre biztos, hogy megtanítja az embert, arra a kitartásra, mentális keménységnek hívják például az egyik ilyen tulajdonságot, ami szükséges a jó teljesítmény eléréséhez. Tehát egy hétköznapi ember lehet, hogy azt mondja, hogy na jó, én most már föladom, nem megyek tovább. A sportoló meg azt mondja, hogy még, mert hogyha én azt nem próbálom ki, akkor sose tudom meg, hogy elérek-e a végéig.
Ez mennyi idő, mire ezt el lehet sajátítani? Vagy ez személyenként változó?
Személyenként változó, de az alapmódszereket 2-3-4 hónap alatt meg lehet tanulni. Utána körülbelül ugyanennyi idő szükséges arra, hogy ezt belerakjuk a gyakorlatba. Tehát megnézzük, hogy hogyan tud működni. Kisebb versenyeken ki kell próbálni. Ha valami nem kerül a helyére, akkor azt megbeszéljük új módszerekkel, vagy a módszerek további gyakorlásával erősítjük ezt a folyamatot, és utána általában megint csak ugyanennyi idő kell, amikor az igazi versenyzésbe is rutinszerűen be tudjuk építeni ezeket az elemeket. Utána a sportolók, akik ezeket használják, már úgy számolnak be róla, hogy olyan lesz, mint a fogmosás, tehát hogy a rutinnak a része, tehát belekerül a bemelegítéstől kezdve a versenyzésig minden pillanatába a versenyzésnek, pontosan azért, hogy ezt az optimális funkcionálási zónát fönn tudja tartani.
Amikor elkezdenek dolgozni egy sportolóval, akkor az hogy működik? A sportoló keresi meg önöket, vagy önök a sportolót?
Bármi előfordulhat. Tehát küldheti a család, küldheti az edző, a sportoló jöhet magától, vagy érkezhet szűrésre, amit mondjuk a szövetség kér. Van olyan is, amikor a sportoló már azért jön, mert elég nagy a szenvedés nyomása. Ez pontosan azt jelenti, hogy sok mindent megpróbált, de az az adott probléma nem oldódott meg. És akkor azt mondja, hogy most már ezzel kell valamit csinálni, hogy jobb legyen a helyzet. Én mindig azt szoktam mondani a sportolóknak, hogy jó ezt ideje korán elsajátítani, tehát ezeket a módszereket megtanulni, mert akkor, amikor már ezzel kapcsolatosan valami probléma jelenik meg, akkor nehezebb a dolog, pontosan azért, mert esetleg kevesebb az idő, kevesebb a gyakorlásra szánt idő, és hát minél közelebb van egy verseny, annál nagyobb lehet a kockázata, hogy mikor mit rakjon be az ember, hogy az ténylegesen jól működjön. Természetesen egy jó szakember ebben is tud segíteni, hogy mikor melyik módszert kell választani az idő és a feladatnak a függvényében, de aztán akkor adódhatnak olyan helyzetek is, amikor valakit például beválogatnak, tehát hogy hirtelen bekerül egy válogatottba, ott neki teljesítenie kell, vagy valaki megsérül, és valakinek a helyére kerül be, szintén váratlanul. Ő nem tervezte, hogy az idén Európa-bajnokságra megy, de hip-hop beválogatták, és akkor van egy pár hét ezzel kapcsolatosan. Világos, hogy neki az edzés munkáját is meg kell változtatni, amit az edzőjével jó esetben mindig megbeszél, megtervezik, hogy mi lesz az az új feladat, aminek a mentén oda tud jutni. A sportolók ezt így is szokták mondani pontosan, hogy odaérek-e, ami azt jelenti, hogy a felkészülésnek van egy íve, aminek jó esetben a tetején egy jó formaidőzítéssel, egy jó egyéni eredmény, vagy lehetőség szerint egy egyéni rekord is állhat.
Amikor ez a folyamat elkezdődik, és elkezdenek foglalkozni egy sportolóval, akkor mivel kezdik? Felmérik a helyzetét, és akkor pontosan személyre szabottam.
Pontosan. Tehát van egy úgynevezett exploráció anamnézis, az exploráció kikérdezést jelent, az anamnézis pedig az előtörténet felvételét. Ebben természetesen olyan dolgok is benne vannak, hogy mi a problémája, mit csinált ellene, az mennyire vált be, tehát hogy hol tart ennek a feldolgozásában, milyen módszereket tanult, vagy mire van szüksége, ami vélhetően fogja javítani ezt a helyzetet. A részletes beszélgetést, kikérdezést követi általában egy tesztelés, tehát amikor már a szakember, tehát a sportpszichológus már látja, hogy körülbelül milyen irányba kell elmenni a felkészítés kapcsán. Ezeknek az eredményét meg szoktuk beszélni, természetesen az adott helyzetnek és a sportoló életkorának, szakmai tapasztalatának megfelelő szinten, és utána azt is megbeszéljük, hogy mi a javaslat, hogy mit kellene csinálni, milyen módszereket kell elsajátítani, ez körülbelül mennyi idő, mennyit kell otthon gyakorolni, és akkor ennek megfelelően elindul a munka. Nagy részt átalakult a helyzet, tehát hogy a COVID után megmaradtak olyan szokások is, aminek mi nem feltétlenül örülünk, de hát hogy a sportoló egy bizonyos idő után azt mondja, hogy nincs annyi időm, nem tudok eljönni, szeretnék telefonon dolgozni, nem lehet mindent telefonon megtanítani értelemszerűen, de vannak olyan helyzetek és módszerek, amiket igen, tehát csak kizárólag online dolgozni, én legalábbis nem annyira szeretek, én azt gondolom, hogy az élő kapcsolatnak, a találkozásnak is van egy inspiráló ereje, egy energetikai szerepe. Én ezt ilyen szempontból fontosnak tartom, de mostanában azért egyre több, bár nincs COVID, vagy nem olyan mértékben van, hál' Istennek, mint régen volt, de a sportolók ehhez így ragaszkodnak, úgyhogy ilyen szempontból a sportpszichológusnak sokszor nincsen estéje, mert a sportoló, amikor végez az edzéssel, akkor fogja általában fölhívni, mert nappal iskolába jár, vagy dolgozik, utána elmegy edzeni, és hát akkor az esti órák azok nagyon sokszor foglaltak.
És ha elhanyagolja esetleg a sportpszichológus, a sportpszichológust, akkor lehet, hogy ezt később meg fogja bánni.
Igen, van egy ilyen érdekes jelenség, hogy a sportolók általában egy óriási lendületet kapnak 2-3 hónap után, és akkor többen azt gondolták, hogy ó, akkor most már ők tudnak mindent, de hát az még azért egy vékony jég, tehát hogy azt azért még izlalni kell, meg kell erősíteni, és hát ha ilyenkor elmennek, akkor nem biztos, hogy úgy alakul a dolog, mint ahogy ők szerették volna, de én ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy semmi baj, kipróbáltad, most már tudod, hogy hogyan lehet tovább menni, mire van szükséged. Én nem szoktam használni azt a szót, ugyanúgy, mint az NLP-ben, a neurolingvisztikai programozásban a kudarcot, hanem csak azt mondom, ha ennyi munkával, ennyi eredmény született, és nem vagy vele elégedett, akkor csináld másképp. Tehát, hogy egész egyszerűen a fejlődés részének tekintem az esetleges megtorpanásokat is.
Minden sportolónak szüksége van, minden élsportolónak sportpszichológusra?
Nagyon érdekes a helyzet, mert egy jó néhányan maguktól is ösztönös módszerekre rájönnek. Tehát amikor azt kérdezem, hogy szoktál relaxálni vagy mentáltréningezni, azt mondja, én nem tudom, hogy az mit jelent, de én azt szoktam csinálni verseny előtt, hogy hanyat vetem magam a kanapén, ellazítom magam, és elképzelem, hogy holnap milyen sikeresen fogok szerepelni. Köszönjük. Ez már a két módszer ötvözetében ilyen szempontból benne van. Az, hogy ezt ő milyen szinten csinálja, milyen színvonalon, az már egy másik kérdés, mert általában ilyenkor is kell segíteni, vagy lehet még csiszolgatni a dolgon, és ennek megfelelően még egy magasabb szintre lehet hozni a teljesítményt. De van, aki ösztönösen is jól csinálja.
Több osztálytársam is magántanuló, azért, mert komolyan űzi a sportot. Ez milyen megoldás? Ez jó tud lenni, hogyha valaki teljes mértékben a sportra koncentrál, vagy azért ennek lehetnek hátrányai is?
Ha okosan csinálják, akkor nem. Az én összes sportolom is magántanuló, de úgy, hogy bejár, amikor tud. Tehát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve otthon csücsül, és vagy tanul, vagy nem tanul, hanem rendesen bejár az iskolába, és amikor verseny van, vagy utaznia kell, vagy ezzel kapcsolatosan elfoglaltsága van, akkor nem vesz részt az iskolai oktatási részben. De törekednek arra, hogy csak egy, vagy két, vagy maximum három tantárgyból legyen olyan, hogy vizsgázniuk kelljen. Tehát lehetőség szerint bejár, jegyeket szerez, és csak amiből kicsúszik, abból vizsgázik. Tehát az azért óriási teher lenne egy sportolónak, hogy minden tantárgyból vizsgáznia kelljen, tehát ezt így el szoktuk kerülni. Világos, hogy kevesebb órákra járnak be általában, de ha így nem maradnak le az osztálytársaiktól, akkor az egy nagyon nagy előnyt jelent. A másik fontos dolog, amit a pszichológia meg is erősít, a társas támasz. Tehát akármilyen is az iskola vagy az osztály, azért mégis a társas kapcsolatokra szükség van. Tehát arra az egy-két-három barátra, akivel együtt tud tanulni, vagy tanácsot tud tőle kérni. Tehát, hogyha teljesen elvágják ezt az iskolai szálat, az általában nem szokott jól végződni, mert elmagányosodnak a sportolók is, és ennek megfelelően rosszul érzik magukat. Ettől függetlenül van sportoló, aki már 15-16 éves korára kiég, mert azt mondja, hogy már 10 éve nem látok más, csak repülőtér, szálloda, pálya, repülőtér, szálloda, pálya, és akkor ez már neki ilyen szempontból sok. Nagyon kell figyelni arra, mint ahogy az Európai Unió kettős karrierje is ezt megfogalmazza, hogy a sport egy nagyon fontos része az életednek, de nem jelenti azt, hogy gátolja a továbblépésed lehetőségét. Tehát a kettős karrier azt jelenti, hogy a sportot és az iskolát is párhuzamosan kell vinni, hogy utána majd egy civil karrierre át lehessen állni. De az is világos, hogy például olimpia előtt szinte minden sportolóm halasztja az egyetemen a fél évet, mert abban a fél évben ez már nem fér bele, hogy tanuljon is meg olyan szintű edzős munkát végezzen, amivel a legjobb eredményét tudja elérni. Tehát jó értelembe véve ez egy ilyen, hát úgy szoktam mondani tréfásan, hogy mocsárjárás, ami azt jelenti, hogy a feladatnak megfelelően terheljük az egyik oldalt, és amikor felszabadul mondjuk egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság után, akkor mondjuk többet tanul. Verseny előtt kevesebbet. Tehát, hogy mindig arra oda terheljük a súlyt, ahol éppen kell az energia, aztán utána, amikor változik a helyzet, akkor bepótoljuk azt a részt, ami ezzel kapcsolatosan hiányzott.
Vannak olyan sportemberek, akik akár már beleöltek 10 évet az adott sportágba, és végül kiderül róluk, hogy ebből ők nem lehetnek sikeresebbek. Ilyenkor mi a teendő egy sportpszichológusnak?
Ez egy nagyon fájdalmas dolog. Én éppen ezért mindig biztatom a szülőket és a sportolókat is arra, hogy menjenek el terhelés élettani vizsgálatra. Ugyanis ez a vizsgálat, ez a futószalagos vizsgálat, gyakorlatilag meg tudja mondani, hogy mennyire terhelhető valaki, és hogy mennyi tartalék van még benne. Azon kívül egy nagyon fontos mérés az úgynevezett antropometria, aminek az a lényege, hogy a szervezet izom, csont, zsír összetételét tudja meghatározni, és azt is, hogy valaki mennyire erősíthető vagy fogyasztható, mármint fogyasztható a súlyából, és hogy hol van ez a biológiai nullapontja, mert az alá fogyni például a küzdősportban is életveszélyes, mert akkor nem fog jól teljesíteni. És ebből kiderül, hogy milyen lehetőségei vannak az élsportra. Tehát került hozzám úgy olimpikon, hogy azt mondták, hogy nem motivált, és hogy csináljak vele valamit. És ez a terhelés élettani mérés például kimutatta, hogy nincs benne több. Kiedzették, mindent kifacsartak jó értelembe véve belőle, ami a teljesítményhez kell, de nem lehet tovább edzeni. És neki nem azért nem volt motivációja, mert nem akarta, hanem mert egyszerűen fizikailag nem volt benne több. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a vizsgálatot megcsinálják, elvégezzék. Jó, természetesen ugye serdülőkorban nagy változások vannak, erre is kell számolni, de hogy ne várjanak el csúcs teljesítményt olyantól, aki biológiailag, genetikailag alkalmatlan rá. Vagy például van egy nagyon érdekes jelenség, hogy valaki rendkívül jól teljesít, de mondjuk lazák az ízületei, és hogy állandóan kimegy a bokája, mindig szenved, elszenved valamilyen sérülést, hiába ő a legjobb, nem lesz belőle jó sportoló, hogyha állandóan lesérül. Aztán még egy dolgot érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatosan, hogyha valakit olyan sportágra késztetnek, amiben ő nem tud jó lenni, és már beleölt 5-6-7-8-10 évet, és utána kiderül, hogy neki nem ez a sportág való, és akkor jöhet ilyen kétségbeesett sportágváltás, hogy az egyikből átmegy a másikba, a másodikból a harmadikba, ami körülbelül még hasonló.
De ezek tudnak sikeresek lenni? Ezek
van, emberek? Amikor igen, van, amikor nem. Tehát attól is függ, hogy mennyire rugalmas a sportoló, hogy meg tudja tanulni az új mozgássorokat, másik oldalról, hogy mennyire fogja bírni a teste, hiszen az is egy olyan kihívás, aminek meg kell felelni, de az ilyen vizsgálatok során általában sporták csoportokat javasolnak, amiben nem egy darab, hanem egy sporták csoportban több hasonló típusú sporták szerepel, és akkor azok közül lehet választani. Ezt a szülőknek is szoktam javasolni, ami pontosan azt jelenti, hogy nézzék meg, hogy mire alkalmas, és akkor próbáljon ki azon belül 2-3-4-et, hogy végül is melyik tetszik a gyereknek, melyikbe lesz ilyen szempontból ügyes. És akkor ezzel nagyon sok esetben elkerülhető, hogy a későbbiekben jó pár beledolgozott év után kétségbe esetten ott álljanak, hogy most akkor merre tovább, mert az eredeti irány nem volt jó.
Önnek hogy néz ki egy átlagos nap? Hiszen hallhattuk, hogy sportol is, dolgozik
azt inkább csak nyáron. Igen, azt inkább csak nyáron, tehát ennyi sok év edzés munkája után, meg az egyetemi munka mellett ez már nem nagyon fér bele, de a világversenyek előtt 3-4 hónappal elkezdem újra felszívni magam, és akkor ennek megfelelően készülök. Nincsen átlagos nap, mert hogy nincsen nálunk átlagos hét sem, mert van nappal is hét, van levelezős hét, mármint úgy, hogy nappal is és levelezős hét együtt. Van olyan hét, amikor péntek-szombaton jönnek a szakképzősök, a sportpszichológusok, a sportmentáltréneresek, az automotor sportmenedzser, tehát sok minden tartozik ilyen szempontból hozzám.
Úgyhogy interjút nincs is kell néha adni.
Ó, hogyne, hát az is benne van a dologban. Tehát, hogy nincs átlagos hét, viszont az igaz, hogy ha valaki komolyan gondolja az alkalmazott sportpszichológusi munkát, akkor, ahogy említettem, esténként is kell dolgozni, hogy a sportolókra is maradjon idő.
Mindemellett önkéntesként katasztrófa és krízis intervenciós pszichológusként is.
Hát ez nagyon érdekes volt, tehát ezt úgy dobta az élet. Meghívtak egy kutatásba, ahol buszbaleseteknek a minőségi jellemzőit nézték, tehát hogy miért, hogyan következett be, és hogy milyen körülmények között. És utána mondták, hogy hát kellene valamilyen egészségügyi végzettséget szerezni. Az egyik kolléganőmmel, aki a Műszaki Egyetemen dolgozik, hát beiskoláztak minket, az egy mentőápolói tanfolyam volt, úgyhogy októberben egymásra néztünk, hogy most vagy elkezdünk tanulni, vagy akkor ebből nem lesz semmi. Én 5 évig mentőztem társadalmi munkába, és utána a mentősök iskoláztak be erre a katasztrófa és krízis intervenciós kurzusra. Ebből már az ELTE-n egyetemi képzés is lett, amit természetesen megcsináltunk. Nagyon érdekes terület. Nekem mindig úgy hozta az élet, hogy csak azt kellett eldönteni, hogy csinálom vagy nem. Tehát túl sok időm nem volt sose gondolkodni. Ezen különben én is úgy eltöprengtem már, hogy hogyan alakult volna másképp, hogyha nem mondok akkor igent. De hát több mint 11 év alatt több mint 30 bevetés volt, és ebbe nagyon komoly dolgok is. Ugye Verona, Hurgada, a koreai hajóbaleset áldozataival is dolgoztam, tehát nagyon-nagyon sok minden volt benne. Talán erre is utaltam, amikor az elején azt mondtam, hogy jó, hogy nem csak a saját karrierem szerint lettem élsportoló, hanem hogy más is belefért az életembe jócskán bőven. Ugye az egyetemi oktatástól kezdve az olimpikonok felkészítésen keresztül, akár a katasztrófázásig is. De nagyon érdekes, és ezt azért a civileknek, a sportolóknak is mondom, hogy van egy úgynevezett poszttraumás növekedés. Hogyha valami nem sikerül, az lehet, hogy pont azért nem sikerült, hogy valami új utat nyisson meg, valami olyan új erőfeszítést, vagy olyan felkészülést egy másik feladatra, amire addig még nem gondolkodott az illető. Tehát, hogy a nagyon nehéz helyzetek után is valami olyan növekedés tud megindulni, ami az illetőt jó irányba viszi, és ezzel kapcsolatosan új távlatokat nyit meg, még akkor is, hogyha ez néha nagyon tud fájni.
Én nagyon szépen köszönöm dr. Linárt Ágotának, hogy beszélgethettünk. Én nagyon élveztem. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és mindenkit arra biztatok, hogy a sportpszichológia, illetve most már úgy mondják, hogy teljesítménypszichológia eszközeit használja a hétköznapi életben, mert sokkal könnyebben tud előre haladni, sikeresebb lesz, kevesebb feszültséggel éli meg, és ezek a jó élmények erőt és energiát adnak ahhoz, hogy még szebbé tudják tenni az életüket. Én is köszönöm a lehetőséget, minden jót kívánok Önök.
Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket. Viszont hallásra!
Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.